Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem kétnapos programsorozatot szervezett az alapító névadó püspök születésének 300. évfordulója alkalmából. Május 15-én csütörtökön koszorúzással, majd az Egri Székesegyházban bemutatott koncelebrált hálaadó szentmisével emlékeztek meg Eszterházy Károly püspökről, akinek gazdag életútját az Egri Líceumban ezt követően kezdődő kétnapos konferencián idézték fel. Az Egri Líceum aulájában található emléktábla koszorúzásával vette kezdetét a jubileumi megemlékezés. Ezt követően a résztvevők az Eszterházy téren, a néhai püspöknek a líceum épülete előtt álló szobránál, majd az Egri Székesegyház altemplomában a püspök nyughelyénél is tisztelegtek Eszterházy Károly emléke előtt. Ezután a hálaadó szentmise elején Ternyek Csaba egriesek úgy fogalmazott: örömünnepre, hálaadásra gyűltünk össze. Szent beszédében az érsek kiemelte: nem múltba révedés megemlékezni a püspökről, bátorítást meríthetünk ebből, példát vehetünk róla. Építő munkája nyomát több településen is látni, templomot épített Pápán, Tatán, és a Váci Székesegyház tervezésének munkálatait is ő indította el. Egri évei alatt számos templomot épített, és újjászervezte a papnevelést is. Hálát adunk Istennek, hogy nekünk ajándékozta Eszterházy püspököt, aki mindent Isten dicsőségére tett, zárta szentbeszédét az Egri főegyházmegye főpásztora. Lezsák Sándor a Magyarországgyűlés alelnöke hivatalos látogatást tett Azerbajdzsánban, közölte az országgyűlés sajtóirodája. A háromnapos látogatás során folyamatosan napirenden szerepelt az Európai Unió és Azerbajdzsán kapcsolata. Lezsák Sándor megerősítette, hogy Magyarország az EU-ban a jövőben sem támogat olyan javaslatot, amely sértené a rokontudatú Azerbajdzsán és a Türkországok érdekeit. Idén az eddiginél is több gyermek vehet részt a nyári Erzsébet táborokban, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium. A korábbi 85 ezer helyett az idén 110 ezer gyermek vehet részt az ottalvós Erzsébet táborokban, így az eddiginél is több gyermek juthat el nyáron a Balatonhoz és Erdélybe. A turisztikai idényben idén is a Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság hangolja össze Somogy, Zala, Veszprém és Fejérvár megyében a főkapitányságok, továbbá a társszervek, önkormányzatok és civil szervezetek tevékenységét a Balaton és a Velencei tó térségében, közölte a szervezet zalaegerszegi üléséről a polisz.hu. Idén nyáron a tevékenység koordinációját a Zala vármegyei rendőrfőkapitányság végzi. A bizottságban résztvevők közös célja, hogy megelőzzék, illetve felderítsék a frekventált helyeken a bűncselekményeket, a közlekedési baleseteket és a szabálysértéseket. A magyar természetvédelem egyik legkiemelkedőbb ünnepe idén különleges fényben tündököl. Kezdetét vette a Nemzeti Parkok Hete, amelynek méltó nyitánya a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban megnyílt Homok és a Szik Birodalma című kiállítás. Ez az esemény kettős jelentőséggel bír. Egyszerre tiszteleg a Kiskunsági Nemzeti Park alapításának 50. évfordulója, valamint a hazai természetvédelem és nemzeti parkjaink előtt. Emelte ki az Agrárminisztérium természetvédelemért felelős államtitkára a kiállítás ünnepélyes megnyitóján. Rácz András felhívta a figyelmet arra is, hogy az elkövetkező időszakban uniós forrásból 4,3 milliárd forint értékű fejlesztés valósul meg a Kiskunságon. Jókai Móra legmagyarabb író, akinek minden gondolata, minden szava és minden cselekedete a magyar nemzettel, a magyar identitásunkkal mutat összefüggést, mondta Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter a Jókai 200 emlékév alkalmából a Kertész Imre intézetben szervezett sajtóeseményen. Hankó Balázs kiemelte: magyarnak lenni küldetés, A csütörtöki rendezvényen bejelentették, hogy a Kertész Imre intézet Jókai 200 a legmagyarabb író címmel dráma és színműíró, valamint képzőművészeti pályázatot hirdet. A pályaműveket november 30-áig lehet beküldeni, melyeket a Nemzeti Színház, illetve a Szépművészeti Múzeum szakértő munkatársaiból álló zsűri fog értékelni. Végül az időjárásról. Mindenütt csökken a felhőzet, és átmenetileg szinte országszerte kiderül az ég, majd hajnalban az északnyugati tájak fölé vastagabb felhők sodródnak. Csapadék nem valószínű. Az északi a szél veszít erejéből, főleg a Dunántúlon fordulhatnak elő élénk széllökések. Hajnalra általában 3 és 9 fok közé hűl le a levegő, de a szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is előfordulhat. Híreinket hallották.
Reklám.
Életmódunk változik, de a lélektani szükségleteink nem. Kozma Vízkeleti Dániel, család, pszichoterapeuta, terápiás kutyájával, Artúrral látható a májusi Képmás magazin címlapján. A friss számban Bozsikivet elmeséli, hogyan függ össze a magánéleti elengedés egy darab születésével. Olvashatunk arról, milyen kihívásokat jelent a házasságban a gyermek óvodáskora vagy az idős szülő betegsége, és megtudhatjuk, mit keresett Adi a focipályán. Keresse a májusi Képmást az újság árusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
A Remény nem csal meg címmel idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon innen és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre május 19-éig a versalap22@gmail.com e-mail címre várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is! A Remény nem csal meg című versmondó versenyre.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. A műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban Bodó Boglárkával, a Bródy Sándor könyvtár munkatársával a magyar történelmi regények népszerűségéről beszélgetünk. Tartsanak velünk! Egy olyan könyvet is hoztál még a hallgatóinknak, amely új, és még lehet, hogy, sőt, biztos vagyok benne, hogy még nem hallottak róla a hallgatóink. Melyik ez a könyv?
Ez a könyv Vankó Jánosnak a Török vész, aminek az alcíme, hogy Maróta második Mohács. Ez egy történelmi regény. Ezt azért hoztam el, mert lehet, hogyha valaki visszagondol a történelmi tanulmányairól, akkor azt mondja, hogy ó, hát ha ennek marult az alcíme, akkor tudom én az egész történetet. Ja, aki a főszereplője, Dobozi Mihály, hát akkor ezt is tudom, hogy mi fog vele történni. Hát Dobozi Mihály egy híres alak volt egyébként. A képzőművészetben Székely Bertalannak például nagyon híres festménye van, Dobozi és Hitvese. De gondolhatunk olyanra is, mint Lakatarisz Demeter, aki szintén megfestette. És még számos képzőművészeti alkotáson megjelenik egyébként Dobozi és Hitvesének a története, valamint versekben is Kölcseinek van egy nagyon szép balladája, kevéssé ismert ballada, most már az ő idejében az volt, ami Dobozi-ról szól, mert az ő hősies életét a Mohácsi csata idején és a Maróti csata idején is, a nagyon hősies megnyilvánulását már a kortársai is feljegyezték, és azt hiszem, hogy a mai napig is ő egy nagyon ismert alakja a magyar történelemnek, még ha nem egy nagy híres hadvezér volt, nem király volt, nem főpap volt, de egy híres személyiség volt, akinek a hősiesség elvitathatatlan, feleségével, Farmos Ilonával egyetemben, ki szintén egy nemes ember volt, egy kis nemes volt, Alcsút Dobozi Mihály, és a felesége szintén egy nemes asszony. Megemlíti őket az Istvánfi krónika Verancsics Antal, azért mondom, hogy már a Mohácsi csata után egy évvel, már amikor Istvánfi megírja a krónikáját, külön fejezetet szentel Dobozi Mihálynak is. Nem hiszem, hogy sok titkot árulok el, hogyha ebből felolvasok egy részletet, hogy mit ír róla. Emlegetik Dobozi Mihály kiváló vitézségét és híres tettét. Amikor ugyanis a maga mögé ültetett és őt szorosan átölelő feleségét a ló gyorsaságában vízva biztos helyre akarta vinni, de mégsem tudott elmenekülni, miután feleségét előbb leszúrta, hogy az ellenség kezére ne kerüljön, ő a sűrű ellenség közé vágtatott, s őt is ugyanúgy lemészárolták. Ezt írja róla már egy évvel a Mohácsi csata után az akkori nádor Istvánfi Miklós, a Magyarok története című munkájából. Ez egy fordítás latinul írta természetesen. A Marót, ez a pusztamaróti harcokat eleveníti fel, azt is mondhatnánk, hogy egy második Mohács. Nem hiába a Mohácsi vésszel kezdődik, ahol, mint tudjuk, meghal a király, második Lajos belefullad a Cselepatakba, eléggé tisztázatlan körülmények között találják meg, máig sem teljesen tisztázottak, hogy hogyan is történt. Minden esetre ez a töröknek egy akkora előnyt ad, hogy egészen végig dúlja az országot Budán. Szapolyai azért, hogy az ő hatalmát a török szultán megerősítse, ezért késlekedik, nem jut el a csatába. Török Bálint is inkább az enyingi birtokait próbálja védeni. Tehát a főurak, bár nagyon sok hősiesen védi az országot, nem egységesek. Még ekkor sem lett volna minden veszve, hiszen a maradék vitézek Maróton egy szekérvárat építenek. Ez a huszita harcmodorból, ami hát akkor már több mint 100 évvel azelőtti harcmodor, vették át. Egyébként nagyon hathatósan lehetett ilyen szekérvárakkal védekezni. Ez az akkori, a Gerecse völgyében egy akkori érseki birtokon lévő falu volt, Marót, egy olyan környékkel, ahol halastavak, lápos, vizes területek voltak, tehát jól védhető volt. Egy itteni szekérvárba sáncolták el magukat a menekülő vitézek, és akik szembe akartak fordulni a törökkel, zsoldosok is voltak közöttük, tehát vallon zsoldosok is ide vették be magukat a magyar vitézekkel, de még horvát huszárok is akadtak köztük, vagy német puskások, és a menekülő jobbágyság is ide költözött. Ide jönnek majd Farmos Ilonáék is, aki a pár megmaradt jobbágyával, akiket éppen nem öltek meg a törökök, mivel a dúlás olyan mértékű volt, hogy asszony gyereket, öreget megöltek, fiatalabb nőket elvitték, férfiakat is rabszolgának eladták, nagyon sok olyan szerencsétlen került rabszolgasorban, hát Magyarországon akkor már ez ismeretlen, előtte se nagyon, ismeretlen volt a rabszolgaság, viszont sokan még Afrikába is kerültek ottani fekete törzsekhez rabszolgának magyarok. Magyari Ábrahám például, akit név szerint is ismerünk. Tehát ez egy hatalmas pusztítást hozott az országra, viszont a maradék hadak Marótnál ellenállást szerveznek, oda elsáncolják magukat, felépítik a támfalakat, a kihegyezett karós gödröket, és hathatósan veszik fel a harcot a törökökkel. Sokáig nem is bírnak velük. Nagyon izgalmasan írja le Vankó János. Tényleg végig izgulhatjuk, hiszen van benne olyan szereplő is, akiről nem szól semmilyen történelmi krónika, hogy na ő vajon túléli? Vajon mi lesz a sorsa? Túlélik-e azok az asszonyok, akik menekülnek? A barátok, akik a szerzetesek, akik segítik őket mindenben, akik ápolják a betegeket odaadóan, sebesülteket, ugyanis kitör közbe a járvány is, mint minden ilyen háborús időszakban. A török már kezd visszavonulni, elmennek Budáig, de jön a tél. Ez már hűl a levegő. Amúgy is 1526-ban korán elkezdődött a lehűlés, tehát már szeptemberben jelentkeztek a fagyok. Török visszafordul, lett volna még remény. Viszont olyan túlerő zúdult erre a kis maróti, nem is olyan kis csapatra, akik összetartóak voltak. Tényleg még a zsoldosok is. A vitézekkel összefogva rendkívül, csak azt lehet rájuk mondani, hogy vitézi módon viselkedtek és védték ezt a szekértábort, de hát a túlerő mindig nagy volt. És Dobozi Mihály történetét is ebből a történetből ismerhetjük meg. Valamint, ami még nagyon érdekes és érdemes elolvasni, Brodarics Istvánnak a Magyarok a törökkel Mohács mezején vívott ütközetének igaz leírása, szintén latin nyelvű 1527-es históriája, ami szintén nagyon jól leírja, és ott is megjelenik ez a mi hősünk.
Hoztál egy kis ízelítőt?
Hoztam egy kis ízelítőt. Tényleg csak egy kis ízelítőt, hogy az izgalmas részeket meghagyjuk az olvasóknak. Már csak azért is, mert olyan finomságokat, szó szerint történelmi finomságokat tudhatunk meg, például a szószedetben, amiben leírja, hogy a törököknél ez milyen rangnak számított, vagy ez a korabeli kifejezés, az mit jelentett? Mit jelentett az, hogy Landsknecht, amit akkoriban használtak, de hát mi már nem tudjuk, hogy ezek mik lehettek, vagy sok olyan török kifejezés, amit lehet, hogy azóta át is, nem csak azóta, hanem ami mondjuk közös kifejezésünk, és hogy az mi lehetett. Valamint ezeket a történelmi eseményeket, amiket tényleg nagyon alapos utána járással írt meg Vankó János, ezeket végig izgulhatjuk, és rengeteget tanulunk belőle. Mert hát ez történelemkönyvünkben volt, lehet, hogy két mondat, lehet, hogy egy sem. Attól függ ki, mikor tanult. És egy részlet belőle. És vajon mikor kerültek a földbe a hegyek közötti harcban elesett, és a közönségesen csak legyilkolt keresztények? Bizony hamarabb, mint azt gondolni lehetett volna. Még az első hó előtt elhantolták őket. Az egyház és a nemesség egyaránt adakozott a nagy temetésre, pedig leginkább a volt király hagyatékával és a jövendő király ügyeivel voltak elfoglalva. Rá két évre aztán megbontották a sírokat, s a magyarok csontjait egy közös osszáriumban gyűjtötték. Rémítő halom keletkezett belőle, amely ma is ott áll, és ott fog emelkedni mindörökké. Emlékül régi hőseinknek, akiknek szent volt a haza és a magyarság. Egyébként nagyon megható maga a mű. A hősies kiállás, a szerelem a feleségével, Dobozi Mihály, micsoda szép viszonyban volt fiatal házasokként, és milyen önfeláldozóak voltak. Igazán nagyon szép. történelmi regény.
Kedves hallgatóink, folytatjuk olvasmányajánlóinkat, melyben Bodó Boglárkát, a Bródi Sándor könyvtár munkatársát hallják a magyar történelmi regényekről.
Ugran Zsollától a Hollóasszony című kötetet hoztam, ami Szilágyi Erzsébetről szól. Ebből rögtön arra következtethetnénk, hogy ez egy történelmi regény. Nem igazán. Ugyanis nem a történelmi helyzet az elsődleges benne. Nem is a kor, hanem maga Szilágyi Erzsébet, maga a nő, akiről mesélnek. Nem ő maga meséli el a történetet, és nem is a szerző, hanem a szerző a különböző emlékező embereknek a visszaemlékezéseit írja le, úgy, ahogy azok beszélhettek. Édesanyja barátnője, a komorna, a csatlósuk, különböző várnép között megtalálható szolgáló népek, vagy a testvére, Szilágyi Zsófia, vagy Mátyás király, akkor még nem király, a fiatal Mátyás. Mind ezek közül, az elbeszélők közül Szilágyi Erzsébetnek az alakját mutatják meg. Mindegyik szereplő valóságos történelmi személy egyébként, és ők ihlették meg a szerzőt, hogy hogyan is emlékezhettek erre a nagyon jelentős nőalakra. Tudjuk, hogy egy milyen erős és kemény asszony volt Szilágyi Erzsébet, Hunyadi Jánosnak a felesége, aki nagyban családja révén és saját maga révén is nagyban elősegítette azt, hogy Mátyásból királyunk lett, hogy az ő élete milyen folyamatokon ment keresztül. Ezekből a visszaemlékezésekből, amik időnként ellent is mondanak egymásnak, hiszen az egyik szereplő így emlékezik, a másik úgy emlékezik. A testvér másképp látja, mint a szolgáló az adott helyzetet. A rokon másképpen, mint a barát. A fia megint másképpen emlékszik egy adott szituációra. Úgy, ahogy a valóságban is másképpen emlékezünk egy megtörtént eseményre, és mikor felelevenítjük, akkor döbbenünk rá, hogy jé, hát tényleg ez történt, vagy te ezt így láttad? Nem is emlékszem már ezekre a dolgokra. Ilyen ez a könyv is. Ezek a történelmi szereplők itt, mint magánemberek szerepelnek. Olyanokat is leírnak, amiket egy történelmi szereplőtől nem várnánk. Ugyanis egy ilyen kiragadott hősként nézünk, mondjuk Mátyás királyra, és nem is gondoljuk, hogy mondjuk az ő fejébe is fejébe szállhatott a bor. Jean-Marie mondta egyszer az egyik találkozóján a közönségével, a színész, a francia színész, hogy az egyik hölgy ezen a közönség találkozón elájult, amikor látta, hogy ő fújja az orrát és náthás. Nekem is ilyen érzésem volt, amíg ezt olvastam, hogy ezek a történelmi szereplők is be is lázasodhattak, vagy az orrokat is fújhatták akár. Szilágyi Erzsébetnek is volt olyan időszaka gyerekkorában, amikor nagybeteg volt. Meggyötörte az élet is, a politika is, de például az első jegyese is. Ezért is nem lett abból házasság. A viszontagságok. Nyilvánvalóan érdekházasságban élő szülők, amikor az apa hellyel közzel tér haza különböző csatározásokból, különböző olyan útjaiból, amik a család felemelkedésének az érdekét szolgálja, mert az apa nagyon erre megy, ezért is nősül úgy, ahogy nősül. Az anya életéből, aki tulajdonképpen mindent elnéz, de ő maga is a saját boldogságát keresi, és úgy meg is találja. A testvérei, különböző habitusú testvérei vannak. Mellette álló rokonság, a gyerekei, a gyerekeinek az elvesztése, az élő gyerekei miatti aggódás, az ő sorsuk, találkozása Hunyadi Jánossal. Az is egy roppant érdekes, ugyanis két Hunyadi János van, testvérek. Hunyadi Jánosnak, az mi Hunyadi Jánosunk, öcsét is Hunyadi Jánosnak hívták. Roppant érdekes és lélektanilag izgalmas dolgokat tudhatunk meg. A történelmi háttér itt tulajdonképpen díszlet. Az asszony sorsa, ennek a kemény, érdekes személyiség, igazi egyéniség, az ő sorsa, és ezt hogyan látják mások? Mert Szilágyi Erzsébet nem szólal meg a kötetben. Csak a visszaemlékezéseken keresztül. Tehát nem tudjuk, hogy ő hogyan gondolta. Azt tudjuk, hogy a környezete hogyan gondolta az ő életét. És itt a születésétől a haláláig menően az életét.
Mennyire szubjektív, vagy mennyire hiteles dolgok vannak leírva a könyvben? Vannak olyan hiteles dolgok, ami valóban úgy történt, akár egy évszám, akár egy történés, amiről ma is tudunk, hogy az valószínűleg úgy volt.
A személyek valóságos történelmi szereplők, és a történések is, hát Nándorfehérvár diadala, Hunyadi János halála, a házasságok, a csaták, a történelmi események, amik a hátterét szolgálják ennek a könyvnek, azok mind valóságosak. Megtörtént események, valós személyek szerepelnek benne. Még a szolgálók is valós szolgálók. Benne van a szubjektivitás is, hiszen minden szereplő szubjektívan beszél erről az asszonyról. Ki hogyan látja? Nem egyformán, nagyon nem egyformán látják. Néha ellentmondásosan is. Annyira nem egyformán, hogy az egyiknek a visszaemlékezése ellentétben van a másiknak a visszaemlékezésével. Tehát ezek mind szubjektívak. És abban a hangnemben beszélnek, ami az ő társadalmi helyzetük, vagy rokonsági fokuk okán megengedhető, vagy helyén való, vagy éppen megfelelő. A húg egészen másképpen fog beszélni a nénjéről, mint a barátnő, vagy a komorna. Részlet, hogyan emlékezik Szilágyi Zsófia, Erzsébetnek a húga, a nénjére. Ilyen hírnévre vágyott már akkor, gondolom. Erzsébet vagy szent lesz, vagy hamarosan halott, más lehetőség akkoriban nem nagyon nézett ki neki, vénült, úgy értem, már rég férjhez kellett volna mennie. Túl eszes is volt, makacs is. Különben szép haja lett volna, ha egy kicsit gondozza. Ha nem olyan szigorú magához, biztos irigykedik. Talán titokban irigykedett is, én sokkal szebb voltam, nem egyszer megénekelték a nevem. Habár azt hiszem valójában nem voltak rossz szándékai, csak valahogy nem tudta magát senkivel megkedveltetni. Azaz akkor mégis, azért is mesélem ezt most el, mert Rozgonyiné azt hiszem megkedvelte, mire vége lett annak a borzasztó éjszakának. Rozgonyiné a hős, aki a varga míves karját elvette, mert minek ilyen szép hüvelyű markolatú pengegy vargának, igaz cserébe elküldött két lovast, hozzanak a rongyosoknak kenyeret, bort, meg vagy két libát, vagy egy borjút, amit találnak legközelebb, hogy mégis legyen valamelyik a taigán kívül, ha a várba beérnek. Ő lett Erzsébet bálványa. Feszt utána koslatott, aztán hetekig. Nándorfehérvárt akkor este már lehetetlen volt elérni. Rozgonyiné velünk is tábort üttetett, és két emberét az elzavart vámszedők után szalajtatta, hogy hozzák vissza azokat éjjeli őrségnek, legalább valami hasznuk legyen. A lápi szürkületben négy vadlibát lenyilazott, a szakácsnével vizet forraltatott, megkopasztatta, feldaraboltatta, és ráripakodott, hogy süsse ropogósra, de el ne égesse. Erzsébetet is maga mellé parancsolta, a tűz mellé inni kezdett, valamennyit kérdezősködött, de inkább maga beszélt. Azt nem hallottam, hogy mit, engem tovább rejtegettek a kocsin a szalmában, mert erényes nővérem úgy ítélte meg, jobb, ha ennyi katona között nem járkálok, míg be nem érünk apámhoz a várba. Még jó, hogy enni ott hagyott valami száraz sültet. Ez a testvérnek az egyik visszaemlékezése. Egy olyan találkozásra, amikor az apjuk magához rendelte Nándorfehérvár várába a gyerekeit, és útközben találkoznak Rozgonyi néval. Hát honnan ismerjük? Rozgonyi Cicelle, emlékszünk rá a balladából, Arany Jánosnak a balladájából. Ő is megjelenik a színen, mint az egyik meghatározó élmény Erzsébet életében. A kemény asszony, tehát nem azt a finom, megmenteni való nemes asszony, hanem a maga valójában az, aki bizony kiáll magáért, ha kell, még kardot is ragad, és megteszi azt, amit szükségesnek érez, ha úgy ítéli meg, lovagol a férfiakkal, azért, hogy mondjuk a férjével találkozhasson, és éli a maga életét. Egyébként a többi Ugran Zsolna műhöz hasonlóan, mint például az erdélyi menyegző, vagy a Nádor asszonyai, mármint ami ilyen történelmi háttérben játszódik, itt is egy olyan nő alak szerepel, aki egy szuverén egyéniség. Hiába, hogy ezek középkorban játszódó történetek, és úgy gondolnánk, hogy akkor micsoda elnyomásba voltak a nők, és hogy mennyire nem tehettek semmit, és hasonlóak. Itt mégis olyan nőkkel találkozunk, akik erősek, és el tudták azt érni, hogy bizony ők függetlenek legyenek, ők keresztül tudják vinni az akaratukat, el tudják érni azt, amit szeretnének. Jó, hát mind nemes asszony.
Igen.
Tehát nem akárkik. Egyik regénynek a szereplője sem. És egy olyan világban, ahol sokszor a nőnek fel kellett vállalni azt a szerepet is, amíg mondjuk a férje egy hadjáratban volt, vagy követségben, vagy bármi más távollétben, ami esetleg évekig is húzódhatott, hogy bizony magának kellett igazgatni a birtokot, tehát egyben kellett könyvelőnek, gazdasági igazgatónak, sőt várkapitánynak is lennie. Úgyhogy szükség volt ezekre az erős asszonyokra, akik ezt bizony el tudták ezt a feladatot látni. Időnként jobban is, mint akár a férjük. És fel tudták virágoztatni a családnak a gazdaságát, a családnak az életét, előbbre tudott jutni a következő generáció. Egy olyan világban, ami férfi uralt a világ, ezek az asszonyok bizony el tudtak érni maguknak hatalmat, maguknak megbecsültséget, és egy olyan életet, ami ugyan kemény volt, és sokszor nem sok boldogság jutott. Mert Szilágyi Erzsébetnél is azt látjuk, hogy olyan nagyon sok boldogsága nem volt az életében. Ami boldogságot talált a gyermekeiben, vallásban, olyan dolgokba kapaszkodott, amik elérhetőek voltak számára, és amik még erősebbé tették, és még jobban megacélozták arra, hogy olyan jelentős asszony váljék belőle, mint amilyennek ismerjük.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban magyar történelmi regényekről beszélgettünk, Bodó Boglárkával, a Bródy Sándor könyvtár munkatársával. Búcsúzik a műsor készítője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Adásunkat szerdán 14 óra 5 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg Nyulász Péter Helka című mesének következő részét, melyet Fűr Anikó olvas fel.
Azt mondtad, Kamor, hogy van rossz híred is, sürgette Helka. Igen, mondta a varázsló, és szemlátomást gondterhelté vált. A beszédben kis szünetet tartott, a terítést viszont nem hagyta abba. Úgy tűnt, azon töri a fejét, vajon mondja-e vagy sem. Míg poharakat és egy korsó forrásvizet helyezett a tányérok mellé, lopva Cipriánra pillantott. Nem tudta, hogy az aprót beszélte már Helkának a hercegnői mi voltát elfedő varázslatról. Rövid töprengés után végül úgy döntött, bele kell vágnia. A rossz hír, hogy ez a tündöklően ragyogó csillámpor azt is elfedi, amit nem kéne. Sajnos azt kell mondanom, Helka, hogy nem vagy biztonságban. Hogy érted ezt? A manók semmit nem éreztek, így azt sem, és ismét Cipriánra nézett, azt sem, hogy újabb szünet következett, és le is ült Kamor. A varázslat, amikor születtem, azt nem érzik? Érdeklődött Helka. Te tudsz erről? Hát, nem régóta. Kamor kicsit megkönnyebbült, hogy nem kell végigmesélnie, elég, ha összegzi a következményeket. Nos, bárkitől is hallottál erről, azt nem tudhatta, hogy te nem először jársz itt. Születésed éjszakáján már elhoztalak ide egyszer. Kenyeret szelt, és asztalhoz intette a társaságot. Jó étvágyat, mondta. Gorgó gyomorral nehezebb gondolkodni. Míg megvacsorázunk, elmondom a tudnivalókat, aztán kitaláljuk a teendőket is. Helyet foglaltak az asztal körül, és nagy étvágyjal nekiláttak. Ízlik? Kérdezte. Bakonyi sertésborda Kamor módra. A vargányát még tegnap szedtük. Ha nem ének idején vágtáztok, láttátok volna a boszorkány köröket az ösvény mentén. A többiek csak teli szájjal bólogattak. Az előkészítés, a fűszerezés a titka, hogy ennyire finom. Folytatta Kamor, és ínyenc módjára forgatta szájában a falatokat. Behunyta a szemét, és teljesen átszellemült, minden másról megfeledkezve lendült bele konyhai tudományának ismertetésébe. Mielőtt kisütöm, tárkonnyal bedörzsölöm a húst, aztán egy kis mustárral is megkenem. Utána vörösborban hagyom állni pár órát. Helka azonban itt közbevágott. Tényleg nagyon jó a hús, de az előbb még úgy volt, hogy valami egészen mást kellene kisütnünk. Hú, igaz is, kapott észbe a varázsló. Tudod, jó ideje már csak a főzőcskézésben élem ki magam. A sáfrányos körítést majd máskor mondom el. Na, hol is tartottunk? Helka nem szólt, csak megvillantotta magán a csillámot a köpeny alól. Ja, igen. Bolintott Kamor, és két falat között igyekezett újra felvenni a történet vonalát. Szóval, amikor megszülettél, még csak egy pillanat volt számomra átugrani a bakony felett. Na, ez azóta megváltozott, sajnos. Legyintett a varázsló. De a lényeg, tette hozzá apró szüneteket tartva, amíg a szájában forgatta a húst. A lényeg, hogy itt voltál. Újabb szünet. És talán ismerősnek is tűnhetett neked a hely. Ciprián és Helka összenézett, mintha mégsem a lényegről beszélne az öreg, aztán lassan rákanyarodott a varázsló. Olyan bűbájt kellett alkalmaznom, ami elfedi a hercegi vérvonal kisugárzását. Ahhoz viszont csak itt, az én otthonomban volt megfelelő varázsszer. Annak segítségével már meg tudtalak óvni, és attól fogva biztonságban voltál. Nem fedezhették fel ártó szellemek, hogy édes gyermeke vagy a hercegi párnak. Csak hogy, most itt van ez a tündércsillám, emelte fel az ujját. Ez lebénít mindent, amire rátapad. Itt nyelt egyet Kamor, s a forrásvízből is kortyolt egy jókorát. Az én régi varázslatomat is elfedte. Akkor csak egy újabb varázslat kell, kottyantotta közbe Ciprián lelkesen, de Kamor Bár először bólintott, a fejét ingatva kiábrándította az apródot. Sajnos annak két akadálya is van. Az egyik ez a csillám. Amíg ez borítja Helkát, nem tehetünk semmit, és az a valami sajnos magától nem kopik le. Sem szappan, sem súrolószer nem oldja, tette hozzá némi nyugtalansággal a hangjában. Így, hogy elfedi a varázslatot, az ellenségeink megérezhetik rajtad a hercegi vérvonal kisugárzását. Ezért is annyira aggasztó, hogy itt járt az a holló. Hogy mi volna a másik akadály, arról nem nyilatkozott Kamor, és idő sem lett volna rá, mert Helka belekérdezett. Akkor hogyan szabadulok meg a csillámtól? Ahhoz különleges varázsoldat kellene, az viszont nem áll rendelkezésemre. Az én házamban is volt ugyanis egy kis baleset, ugye bár? Szólt ki a manók felé. Mindenem elázott a sziklateremben. Furmin persze nem állta meg, hogy bele ne kottyancson. Miért mondod, hogy nem tudsz varázsolni? A sziklateremből is kijutottál a bezárt ajtón keresztül. A varázsló bosszusan ingatta a fejét, de tetszett, nem tetszett, ezt nem hagyhatta magyarázat nélkül. Egyrészt nem ezt mondtam, másrészt a kéménykürtőn másztam ki, kedves Furmint. És ha már így önként ajánkozol, te leszel az egyik, aki elkíséri Helkát az útján. Miféle úton? Kapták fel a fejüket a kijelentésre a többiek. Kamor pedig örült, hogy sikerült ezzel kizökkenteni őket, mert így elterelődött a szó a varázslásról. Évek óta azon töri magát, hogy ki ne derüljön a nagy titok, hogy nincs nála a varázspálcája, anélkül pedig csak annyi a tudománya, mint egy mezei füves asszonynak. Gyógyteák, kenőcsök, ilyesmi. Varázsszere is csak annyi van, amennyit még annak idején elkészítettna meg, amit a boszorkánytól elkobzott. Az pedig, ami ezekből mára megmaradt, vajmi csekély. Felkelt az asztaltól, és újra a könyves polcához lépett. Levett pár könyvet, és nagyot nyújtózva, az egész karját bedugva kotorászott a vaskos kötetek mögött, közben pedig magyarázni kezdett Helkának. Van egy csodás forrás, amely Kálvitész birtokán ered, a Kekud. Annak vize a föld gyomrából törelő, s a benne oldott ásványok megszabadítanak a tündércsillámtól. Azt a forrást kell felkeresned, és meg kell mártóznod a vizében. Utána haladéktalanul térj vissza a Soktornyú kastélyhoz. Én addigra már ott leszek, és rendbe teszem a dolgokat, így majd ott találkozunk. Ekkor végre megtalálta, amit keresett, és előhúzta. Egy pakundekli henger volt, nagyon poros. Látszott rajta, hogy hosszú évek óta nem törődött vele senki sem, mint ahogyan ők sem fordítottak figyelmet arra, hogy Tramini milyen nyugtalanul fészkelődik a helyén. Kamor becsúsztatta két ujját a henger egyik végébe, és óvatosan egy sárgás-barna pergament húzott elő. Csináljatok egy kis helyet az asztalon, kérte, és míg a többiek a tányérokat, poharakat félrepakolták, szépen kiterítette a lapot. Teljesen üres volt, és érdekes módon, mintha valaki ablakot vágott volna rá, hiányzott belőle egy darab. Ez egy térkép, közölte Kamor. Igaz, egy darabját sajnos fel kellett használnom egykor, de így is nagyon hasznos. A varázsló várta, hogy a varázslatos holmival majd meglepetést okoz. Végül az ő szemei kerekedtek nagyra, amikor Helka előhúzta a hiányzó részt. Csak nem ez való bele? Kérdezte. Ez vezetett ide minket, mondta és a helyére illesztette. A darabka széleinél ezüstös, csillámló fény szaladt végig, és úgy ford vissza, mintha sosem metszették volna ki onnan. A zavartan pillogó Tramini kivételével mindenki ezt bámulta. A varázsló egyenesen el volt képedve, ám Ciprián hamar elmagyarázta, hogyan is került hozzájuk Nóniusztól a varázslatos pergamen. Már azt hittem végleg elenyészett, terült el jókora mosoly Kamor arcán, ami rögves le is fagyott róla.
Ma Nyulász Péter Helka című mesének 21. részét hallottátok. Jó éjszakát, szép álmokat kívánunk!
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsertessék, ha Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarnaeleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatja az isteni irgalmasságról szóló elmélkedését. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Folytassuk elmélkedésünket az isteni irgalmasságról, az irgalmasságról, ami az Istennek a legfőbb tulajdonsága. Kimeríthetetlen téma, hallgassuk meg Ferenc pápának a gondolatait. Nem sokkal azután, hogy kineveztek püspökké, 1992-ben Buenos Airesbe érkezett a fatimai szűzanya szobra, és ünnepélyes szentmisét mutattunk be a betegek számára. Én gyóntattam azon a szentmisén. A szertartás vége felé felálltam, mert ki kellett szolgáltatnom a bérmálás szentségét. Egy nagyon egyszerű, idős asszony odajött hozzám, már 80 év felett volt. Ránéztem, és így szóltam. Nagymama, mert nálunk így hívják az idős asszonyokat. Meg akar gyónni? És ő igennel válaszolt. De hát, ha ön nem vétkezett, mondtam. Mindnyájan vétkeztünk, felelte az idős asszony. De talán az Úr nem bocsájtja meg bűneinket, tettem hozzá. Nagy biztonsággal így válaszolt. Az Úr mindent megbocsájt. Honnan tudja, kérdeztem tőle. Az idős asszony válasza így hangzott. Ha az Úr nem bocsájtana meg mindent, a világ nem létezne. Ez az a bölcsesség, amit a Szentlélek ad. A belső bölcsesség az Isten irgalmasságról. Ne feledjük el, Isten soha nem fárad bele, hogy megbocsásson, soha. Hát akkor hol van a probléma? Kérdezte az idős asszony. Az a probléma, hogy mi fáradunk el, hogy bocsánatot kérjünk. Soha ne fáradjunk el. Isten a szerető atya, aki mindig megbocsájt, akinek irgalmas a szíve mindnyájunk irányában. Mi is tanuljunk meg irgalmasak lenni mindenkivel. Fohászkodjunk a szűzanya közbenjárásáért, aki karjai között tartotta az emberélet isteni irgalmasságot. Térjünk vissza Faustina nővér naplójához. Faustina nővér így szólt Jézushoz. Ó Jézusom, köszönetként sok kegyelmedért felajánlom nekem testem, lelkem, akaratom és szívem minden érzelmét. Fogadalmammal egészen neked szentelem magam, már semmim sincs, amit odaadhatnék neked. Jézus erre ezt mondta. Lányom, nem adtad oda nekem azt, ami igazán a tiéd. Mélyen lelkemben néztem, s láttam, hogy egész lelkemmel szeretem az Istent. Nem találtam semmit, amit már oda nem adtam volna. Megkérdeztem, Jézusom, mivel rendelkezem még? Mondd meg, s azonnal odaadom tiszta szívvel. Jézus jóságosan azt felelte. Leányom, add nekem nyomorúságodat, mert az kizárólag a te tulajdonod. Ebben a pillanatban megvilágított a lelkem egy fénysugár, s megláttam gyarlóságom teljes mélységét. Azonnal Jézus legszentebb szívéhez simultam, olyan nagy bizalommal, hogyha az elkárhozottak összes bűne terhelné is lelkiismeretemet, mégse kételkednék Isten irgalmában, hanem porrázúzott szívemmel irgalmad mélységébe vetném magamat. Hiszem, Jézusom, hogy nem taszítanál el magadtól, hanem helyettesed kezével feloldoznál engem. Isten megvilágosító kegyelme kell ahhoz, hogy mi is felismerjük mérhetetlen nyomorúságunkat és tehetetlenségünket. Ekkor megértjük mélységében is Jézus szavait a Szentírásból, nélkülem semmit sem tehettek. Vannak helyzetek az életünkben, amikor felismerjük nyomorúságunkat, hogy Isten kegyelme nélkül csak a bűnre vagyunk képesek, és megértjük, mennyire Isten irgalmára szorulunk. Kérjük az Úrtól, hogy adja meg ezt a megvilágosító kegyelmét, és adjuk oda mi is nyomorúságunkat neki. Nem könnyű ezt beismerni, és sokszor egy életen keresztül titkoljuk, leplezzük, mindig és mindenki előtt jó színben akarunk feltűnni, erőnkön felül, még Isten előtt is. és ebbe hosszú távon elfáradunk. Nagy megkönnyebbülés a léleknek, amikor felismeri, beismeri, hogy nem mindenható. Akkor jön el az Úr mindenhatósága az életünkbe, amikor a mi mindenhatóságunk véget ér, mondta egy szent. Faustina nővérnek Jézus elmondta, hogy számára a legkedvesebb ima a bűnösökért mondott ima. Ezt mondta az Úr. Minden egyes lélek elvesztése gyászba borít engem. Mindig megvigasztalsz, ha a bűnösökért imádkozol. Legkedvesebb dolog előttem az ima, a bűnösök megtéréséért mondott ima. Tudd meg, leányom, ezt az imát mindig meghallgatom. Imádkozzunk gyakran a szegény bűnösökért, mert ezt az imát Isten mindig meghallgatja, és nem lesz következmény nélkül. Még ha csak egy fohász mondunk is, Uram, irgalmaz a szegény bűnösöknek, biztosan remélhetjük, hogy sok bűnös nyer kegyelmet ilyenkor a világon. Hogy mennyien és kik, azt majd csak a mennyben tudjuk meg. Ne csodálkozzunk majd, ha mi is odajutunk, és sokat imádkoztunk a bűnösökért, megszámlálhatatlan sokaság üdvözöl minket az örök országban. A mi imáinknak köszönhetik, hogy üdvözültek. Mennyire hálásak lesznek imáinkért. Időnként az Úr már itt a földön is megmutatja nekünk imáink gyümölcsét, de csak részben, mert könnyen elbíznánk magunkat. Amikor a szegény bűnösökért imádkozunk, akkor önmagunkért is könyörgünk. Beismerjük, hogy szegény, beteg bűnös emberek vagyunk, és gyógyulásra, megtérésre szorulunk. Ezekkel a gondolatokkal nagyon passzol Matta el Maskin, egyiptomi kopt ortodox szerzetes gondolata. Ha már megértettük, hogy milyen fontos a bűnösökért mondott könyörgés, ekkor az ima egyre súlyosabb felelősséget hordoz, mert ha a körülöttünk lévő bűnösökért mondott ima valamilyen oknál fogva abba marad, ha elhagyjuk az értük végzett könyörgést, akkor meghalnak bűneikben. A bűnös meghal bűneiben, mert mások imája nem ébresztette föl, nem keltette életre. Hogyan lehetne mentséget találni annak, aki elhanyagolta az érte mondandó imát, és így elzárta tőle az életforrást, mely Isten az ő felelősségére bízott. Látjuk már, mennyire súlyos dolog az imádság. Az imádság tehát a lelki élet elején szükségesnek látszik, azután a haladók szemében létfontosságú, a lélektől származó élethez, végül pedig azoknak, akik beléptek a másokért végzett ima misztériumába, azok számára az egyik legsúlyosabb felelősség, amelyet Isten az embernek valaha is adott. Az ember, aki érzi a szükségességét annak, hogy a bűnösökért imádkozzék, mégis elhanyagolja az értük mondott imát, az bűnrészessé válik, és felelős lesz halálukért. Aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi, bűnt követel, mint ahogy a Jakab levélben olvashatjuk. Távol legyen tőlem, hogy vétkezzem az Úr ellen, megszűnjek, értetek imádkozni. Sámuel első könyvéből. Az imádság képessé tesz arra, hogy a halálból az életre vezessen másokat, hiszen a bűn a lélek halála, az imádság a módja annak, hogy a bűn elnyerje bocsánatát. A hitből fakadó ima meggyógyítja a beteget, és az Úr talpra állítja. Ha pedig bűnöket követel, bocsánatot nyer. Ugyancsak a Jakab levélben olvashatjuk. Arra vagyunk hivatva tehát, hogy imádkozzunk a bűnösökért. Nem csak azért, hogy kimentsük őt a bűn halálából, hanem azért is, hogy velük együtt mi is meg ne halljunk. Az ima, amit álhatatosan mondunk értük, a könyörgés, a könnyek, megszabadítanak minket a vérükért való felelősségünktől, és megment minket attól, hogy miattuk meghalljunk. Így a bűnösökért mondott közbenjáró ima növeli az emberiség családjában a tagok összetartozását, s ezt teszi felelőssé az embert testvérének üdvösségéért. Emberfia Izrael házának őrévé rendeltelek. Olvashatjuk Ezekiel próféta könyvéből. Így lehetséges, hogyha valaki kitárja lelkét az imádságban a bűnösökért, az az üdvösség hírének apostola lesz mindenféle és fajta bűnös számára, akár a közelében él, akár távol tőle, függetlenül attól is, hogy találkozott-e vele élete során, vagy akár sohasem látta. Menjetek, tegyetek tanítványommá minden népet, mondja Jézus. Az imádság által az ember pappá lesz, vagyis felelős mások üdvösségéért. Képessé válik arra, hogy szeretetben, önátadásban, Krisztus áldozatából és papságából való részesedés által kiszabadítsa az ítéletből azokat, akik bűneik miatt halálra jutnának. Azáltal, hogy magára veszi bűneiket, a fájdalom súlya alatt szíves óhajtozásával és lemondások vállalásával, mint hogy magát bűnössé teszi mások helyett, képessé válik arra, hogy kérje számukra bocsánatot, és el is érje azt. Faustina nővér naplójában Jézus így szól a papokhoz. Ma azt mondta nekem az Úr, írja Faustina nővér. Megnyitottam szívemet, mint az irgalom élő forrását, hogy minden lélek életet merítsen belőle. Közeledjenek nagy bizalommal az irgalom tengeréhez. A bűnösök megigazulást, az igazak a jóban való megerősödést találnak benne. Aki bizalmát irgalmasságomba helyezte, azt halála óráján isteni békém tölti el. Leányom, ne hagyj fel irgalmasságom hirdetésével. Ezzel enyhülést szerzel szívemnek, mert az irgalom tüze éget a bűnösökért. Mondd meg papjaimnak, hogy a megrögzött bűnösök szavaikra, bűnbánatra indulnak, ha a szívemben lévő végtelen irgalomról beszélnek nekik. Minden papnak, aki irgalmamat hirdeti, rendkívüli kegyelmeket adok. Szavaik gyógyítóan hatnak, s meg fogják indítani a szíveket, akikhez szólnak. Gyakran tapasztalom én is, lelkipásztori szolgálatomban, hogy mennyire így van ez. Sokszor elég csak annyit mondani, látod, milyen jó az Isten, milyen irgalmas? És a gondterhelt, összeráncolt homlokok már is simábbá válnak, a zaklatott szívek megenyhülnek, apró mosoly jelenik meg az arcokon. Sokszor ezt a legnehezebb elhinnünk, hogy még nekünk is megbocsájt az Isten. Akkor mégis szeret engem az Isten? Mégis szerethető ember vagyok? Még sincs minden elveszve? Sokat beszéljünk Isten jóságáról, ha alkalmas, ha nem. Erre vágynak a lelkek, minden ember erre vágyik. A pogányok pedig irgalmasságáért magasztalják Istent, olvashatjuk Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatta az isteni irgalmasságról szóló elmélkedését. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú